A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Április 22-e a Föld napja. Célja, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, a klíma, a biológiai sokszínűség megőrzésére, a bolygó természeti környezetének megóvására és a fenntartható életmód fontosságára. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán. Tisztettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Több mint fél évszázada, 1970-ben indult igazából a mozgalom, amikor mifelénk még talán semmiféle jele nem volt az éghajlatváltozásnak. Egy egyetemista indította el a mozgalmat annak idején. Vajon Dennis Hayes a jövőbe látott?
Hát, hogy megértsük, hogy mi is történt a 70-es években, egyrészt a tudományos világ felhívta a figyelmet, hogy az ember képes változtatni, befolyásolni az ökológiai rendszereket. Másrészt pedig, hát abban az időben a fogyasztói társadalom bűveletében élő lakosság az hatalmas mennyiségű szemetet termelt, hulladékot termelt, és a folyók azok elszennyeződtek. Nagy európai folyók, mint például a Rajna vagy a Temze, azok egyszerűen úgymond halott folyók voltak, tehát gyakorlatilag felbomlott az ökológiai rendszerük, és hát erre a jelenségre reagált a civil társadalom először Amerikában, és elindult a Földnapja mozgalom. Az első alkalommal 1970. április 22-én 20 millió ember vonult az utcákra, hogy felhívják erre a jelenségre a figyelmet. És hát ez úgymond sikeres is volt, ez a figyelemfelkeltés, mert az elkövetkező évek során egy több száz országra kiterjedő mozgalommá vált, és minden országban akciókat szerveztek, utcai tüntetéseket, hulladékgyűjtési akciókat, és ezáltal igyekeztek felhívni a figyelmet erre a problémára. És hát a civil társadalom és a tudományos világ jelzései alapján a politikusok is reagáltak, és 1992-ben a földcsúcson a Riói konferencián, amelyet egyébként több konferencia is megelőzött, kidolgoztak egy olyan programot, a feladatok a 21. század néven vagy címen, amely tudományos alapokra helyezte a társadalom fejlesztését, fejlődését, úgy szektoriális téren, mint az erdőgazdálkodás, a vízgazdálkodás, vagy akár teritoriális szinten, mint a városoknak, vagy településeknek a fejlődése. Hát akkor az volt az elképzelés, hogy egy ilyen pártoktól, vagy ideológiáktól független fejlesztési, fenntartható fejlődési pályára állítsák az emberiséget, amely elfogadható életminőséget biztosít az emberek számára, de az emberi tevékenység hatását az ökológiai rendszerekre mérsékeli. Az, hogy most hogy is állunk, hát az a helyzet, hogy a politika, amikor átvette úgymond az irányítást, akkor hát nem éppen úgy sikerültek sok esetben a dolgok, ahogy tudományos alapon kellett volna ezek történjenek. Létrejött egy csomó, hát mondjuk úgy ilyen kamuintézmény, amely ezt a kérdést felvállalta, vagy fel zászlójára tűzte.
Látszólag
a zászlójára tűzte. Olyan fogalmak, mint fenntartó fejlődés, az most már a közösség számára hát banális fogalmakká váltak, és ezáltal valamennyire csökkent a föld napja, jelentő föld napjának a jelentősége is, és hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen sok részeredményt elértünk, sok csatát úgymond megnyert az emberiség, de a nagy tendenciák azok sajnos nem változtak. Ha azt nézzük, hogy például az idei földnapja egyik kiemelt témája a vizes élőhelyek szerepe, akkor azt látjuk, hogy hát itt a helyzet az nem rózsás, hogy mondjuk úgy, és a víz hiány az egyre inkább jelentkezik. Most jelent meg egy statisztika, amely például, hogy minket is érint ez a kérdés, mert sokan azt mondják, hogy hó, hát itt Romániában minket nem érint ez a kérdés, és ebből kiderült, hogy a vízhiány, ami a rendelkezésünkre álló víz és a víz szükséglet arányát jellemzi, az Romániában a harmadik legnagyobb, ez 21%
az Unióban?
Az Unióban, az előttünk lévő két ország az Ciprus és Málta, úgyhogy nagyon komolyan kell foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, és hát arra kell törekedjünk, hogy a sok eredmény, a sok kis részeredmény az valahol összeálljon.
Igen, hát ugye most országra kivetítve valószínű rosszabb a helyzet, de ha szűkebb pátriánkat, Erdélyt vesszük, azért nem annyira súlyos a helyzet, mint Dél-Romániában, gondolom.
Hát sajnos az erdélyi dombvidéken is pont ilyen súlyos a helyzet, tehát ha nézzük ezt a grafikont, akkor pont ide is benyúlik, és ez a rossz helyzet, és hát ennek különböző okai vannak.
De ennek is emberi okai vannak, hiszen látszólag a feltételei megvannak annak, hogy vízkészletünk jó legyen és bő legyen, mondjuk összehasonlítva akár Magyarországgal. Vagy nem beszélünk akár a mediterrán államokról, ahol hát bizony komoly szárazságok, aszályok és magas hőmérsékletek vannak nyáron.
Igen, hát ez egy hiedelem, amit sajnos tudományos eredmények nem támasztanak alá. Itt az van, hogy mélyen elhelyezkedő rétegvizeink nincsenek, tehát gyakorlatilag az esővel, a felszíni vizekkel kell gazdálkodjunk, és az utóbbi évtizedekben az elhibázott vízszabályozás, aminek a célja az volt, hogy a vizet minél hamarabb elvezessük, az azt eredményezte, hogy a talajvíz az süllyedt, tehát egyre mélyebb rétegekben a talajvíz, és itt sajnos az a helyzet, hogy a tapasztalat is azt mutatja, hogy a források azok kiszáradtak, sok helyen a kutak is kiszáradtak, és persze hát ehhez járul a szélsőséges időjárás, a klímaváltozás következménye, aminek a jelenségnek az a jelenség úgy mutatkozik meg, hogy nem hosszantartó egyenletes csapadék mennyiség esik le, hanem időnként nagy mennyiségű csapadék, ami gyorsan aztán elvezetünk, utána hosszabb száraz periódusok következnek, és hát emiatt a talaj nem tudja tartalékolni a vízmennyiséget.
És mi lenne erre a megoldás?
És az van, hogy a vizet meg kell tartani. Erre vannak példák is, próbálkozások is. Itt ezt már többször elmondtam, hogy hát az általam képviselt szervezet, a Fókusz Ökoközpont, a Gálfalvi Polgármesteri Hivatal, a több ilyen minta területet hozott létre, és ezek működnek, és most a példa alapján a Homorod menti közösségek, Kányát község területén is több ilyen vizesülő rehabilitációs munkálatot végrehajtottak. Ezek nem nagy munkálatok, és ez kivitelezhető akár kisebb közösségek által is. Persze, itt nagyon
jelent
fontos...
Jelent ez valamit a nagy ökoszisztémában? Nagyon
sokat jelent, csak az, akkor jelentene sokat, hogyha ez egy elterjedt gyakorlat lenne, és hogyha ez szakmai és anyagi támogatást is kapna az állam részéről. Vannak erre példák, például Szlovákiában, ahol nagyon hasonló a helyzet, egy szervezet, az emberek is a víz nevű szervezet, hozzánk hasonló ilyen úgynevezett pilot projekteket hozott létre, és ezt a hatóságok felkarolták, 35 millió eurót befektettek ebbe a programba, és az általuk kidolgozott metodológia alapján 488 ilyen projektet hoztak létre. A tavaly tavasszal a dájai és a kányátközségi csapattal, akik érdekelt ez a téma, a Homorod menti Líder Egyesület szervezésében meglátogattuk ezeket a szlovák példákat, és a példán fellelkesedve itt is a Homorod mentén több ilyen projektet indítottak el, és hát a szlovák program vezetője, Mikhail Kravcsik pont a múlt héten járt itt, és elindult egyfajta együttműködés, együtt megnéztük a nyárenmenti példákat, és hát látszik, hogy működnek ezek, tehát ha ezeket jobban el lehetne terjeszteni, akkor lenne eredmény. Erre mondom, hogy kis csatákat megnyerünk ezen a területen, de a háború vége még messze van.
Igen, ezzel kapcsolatban írja István SMS-ben: kérem, kedves urak, a környezetünk állapota csak a kis embereket érdekli és tesznek a jobbításáért. A multi nagy cégek a legnagyobb nyugalommal félre söprik, holott ők a legnagyobb szennyezők.
Hát igen, ezzel egyet tudok érteni. Itt mindig egy nagy dilema, hogy...
Az a megoldás, hogy időnként ők bizonyos környezetvédelmi projekteket pénzzel támogatnak, vagy látjuk őket, hogy mennyire elkötelezettek. Szóval ez is az emberi megvezetésnek a része, vajon?
Igen, tehát itt felmerül ez a dilemma, hogy most az egyéni cselekvések összege, szummája adja ezt a mondjuk úgy rossz eredményt, vagy pedig ki kéne lépjen a kormányok, akik határozottabb szabályozást kellene bevezessenek, és hát persze itt van a nagy cégeknek, a multinacionális cégeknek a szerepe, és hát itt sok esetben sajnos azt mondhatjuk, hogy bizonyos ilyen kis projektek finanszírozása az hát az úgynevezett zöldremosás, greenwashingnak a körébe tartozik, és hát itt ezt nagyon meg kell nézni, amikor ezeket a finanszírozásokat elfogadják, mert hát egy időben divat volt, hogy most milyen zöldek vagyunk, de hát sajnos úgy néz ki, hogy ez már nem is annyira divatos, de itt például az a példa, hogy a közlekedésben Európában a 3 kilométernél rövidebb megtett út az körülbelül az összes megtett útnak 30-40%-a, és hát ezt ki lehetne váltani tömegközlekedéssel, vagy alternatív megoldásokkal, és hogy itt ki kéne lépjen, hogy a hatóságok kéne megteremtsék azt a környezetet, amely az elkényelmesedett ember számára lehetővé teszi, vagy minél könnyebbé teszi, hogy ezeket a módszereket használja, vagy egyszerűen egy egyéni döntés, hogy most én nem veszem el az autót, mert hát 3 kilométernél rövidebb távra kell menjek. Úgyhogy itt ez egy ilyen szempontból egy bonyolult kérdés, és én azt hiszem, hogy a megoldás az abban lenne, hogyha mindenki hozzátenné a saját részét, és egy társadalmi konszenzus alakulna ebben ki, és hát az is egy nagy kérdés, mondjuk úgy, hogy ennek a kérdésnek, ennek a feladatnak, amely tulajdonképpen egy előttünk álló feladat, mert hogyha a különböző ideológiák jönnek, mennek, ezek a problémák, a globális felmelegedés, a vízhiány, a biológiai sokféleség csökkenése, tehát ezek velünk élnek, és ezek egyre fokozódnak, és hát ez valószínűleg egy ilyen pártokon felüli konszenzus kéne legyen, egy társadalmi konszenzus, ahol mindenki igyekszik hozzá tenni a maga részét. Ez sajnos még nem látszik, és ha mint mondtam is, részeredmények vannak, mert például az egyik legnagyobb probléma az erdő írtások, világszintű erdőírtások, hát ez amíg a 90-es években az évente több mint 10 millió hektár volt évente, ez most lecsökkent 4 millió hektár évente, és hát Európában még növekedett is az erdővel borított felületeknek az aránya, csak hát itten van az a nagy fokú képmutatás, hogy akkor jó, itt Európában növeljük az erdők felületét, de Dél-Amerikában például, amikor kiírtják az őserdőket azért, hogy az állattenyésztésnek nagyobb területe legyen, vagy a pálma ültetvényeknek, vagy a szójának nagyobb területe legyen, akkor hát a termékek azok nyilván, hogy a mi gazdasági jólétünket támogatják, úgyhogy itt egy kicsit ilyen szempontból globálisan is kell gondolkozni.
Azt írja egy másik István SMS-ben: tisztelt uraim, kicsit vitatkoznék a Drusszámmal. A kisember is tehet, például végre leszokhatna a szemét természetbe való hordásáról. Régi jó példáink is vannak, például a ronyszőnyeg az újrahasznosítás ősi jelképe. István írja alá, és itt nézem, hogy másik István is azt írta, hogy a környezet állapota csak a kisembereket érdekli, szóval nincs itt vita, de ezzel is egyetérthetünk. Azt hiszem, bár hogyha jól belegondolunk, akkor székelyföldi polgármesterek visszajelzése alapján is mondhatjuk azt, hogy valamivel kevesebb hulladék kerül ki a természetbe az utóbbi években, a komoly bírságoknak is köszönhetően, nyilván ezt csak akkor tudják kirónni az emberekre, amennyiben be lehet bizonyítani azt, hogy ők vitték oda, szóval vagy térjünk vissza a rongyszőnyegre. De miből, honnan rongy, miből készítünk rongyszőnyeget, az a kérdés.
Hát az egyik irány, ami megoldhat bizonyos problémákat, az úgynevezett körkörös vagy körforgásos gazdaság, ami azt jelenti, hogy a termék előállításának a pillanatában akkor ismerjük a terméknek az egész életciklusát, és tudjuk, hogy mi fog történni vele, és itt tényleg egy együttműködés szükséges lakosság, az egyének és a hatóságok között. A környezetmenedzsment az azt mondják, hogy három lépésből áll, tehát meg kell teremteni az adott infrastruktúrát. Adott esetben, vagy a jelen esetben például, hogyha a csomagoló anyagokról beszélünk, a PET palackokról, akkor nagyon fontos volt, hogy kialakították ezt a recikláló rendszert, és itt még az is van, hogy pénzzel is motiválják az embereket, hogy visszavigyék, tehát a rendszer...
Hát tulajdonképpen az... nem motiválják, mert csak visszakapom a pénzem.
Igen, igen. De hát a tények azt bizonyítják, hogy jelentősen csökkent az eldobott szemét, vagy műanyag palackoknak a mennyisége. Tehát az infrastruktúrát azt kialakítjuk, azon kívül nagyon fontos az informálás. Tehát az embereket pontosan kell informálni, és hát itt még nagyon messze állunk attól, hogy ezt nálunk ez megtörténjen, tehát azt pontosan kéne tudni, hogy mikor viszik el a reciklálandó anyagokat. Ezt nem elég egy A4-es lapon közé tenni, hanem itt erre tényleg egy komoly kampány, tehát egy célzott kampány, tehát nem egy általános kampány, hogy most ne szemeteljünk, hanem pontosan el kell mondani, hogy most a hulladékot mikor viszik el, hogyha ez a kérdés már szóba jött. És a harmadik lépés a büntetés. Tehát amikor megvan az infrastruktúra, amikor az embereket informáltuk, tehát mindenki tudja, hogy mit kell tennie, akkor lehet ellenőrizni, mert mindig van egy pár százalék az embereknek, akik mégsem úgy csinálják, ahogy kell, mert valamiért haragszanak a világra, és akkor ezeket rá lehet venni, hogy helyesen cselekedjenek. És hát ez a három lépés, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha csak azt mondjuk, hogy most akkor büntessenek, de nincs hogy megoldják az adott kérdést, itt most beszélhetünk hulladékkezelésről, vagy közlekedésről, hogyha nincsenek parkolóhelyek, akkor vagy nincsen elég megfelelő információ arról, hogy lehet a tömegközlekedéssel közlekedni, és valaki esetleg azért veszi az autót előbe, nem tudja, hogy jó minőségű tömegközlekedés áll a rendelkezésére. Tehát itt egy érdekes társadalmi játék ez, ami több szereplős, és az a baj ebben, hogyha valamelyik szereplő nem cselekszi meg, amit meg kell cselekedni, akkor az egész rendszer nem működik. Tehát ez egy kicsit hasonlít az ökológiai rendszerekre is, ami mindennel összefügg, és itt ezt nagyon jól meg kell értse mindenki.
Igen, és hát az önkormányzatok szerepe sem elhanyagolandó ebben a rendszerben. Azt írja egy hallgató SMS-ben: jó napot kívánok! A fák lombhullatása ősszel szennyezi a környezetet, viszont nem értem a tavaszi túlzott fakivágásokat, illetve a csonkításokat. Nem lehetne inkább a tömbházak körüli gazos élősövény fizetett fűnyírói számlájára írni? Miért a lakók kötelessége, a fák meg nem? Hát én úgy értem, ugye, hogy ezeket a bizonyos sövényeket a tömbházak körül a lakóknak kötelessége levágni, vagy megnyírni a fákat, meg hát jönnek és nyírják a hivatal emberei. Hát én úgy látom, nem vagyok szakember, de azért úgy elmondhatom, hogy kisebb-nagyobb szakértelemmel végzik ezeket a fa nyírásokat, csonkításokat, nem tudom, minek nevezzem.
Hát itt azt kell megérteni, hogy az urbánus, a városi környezet az teljesen más, mint a természetes környezet. Tehát hogyha az erdőbe például a lomb lehull ősszel, az nem számít hulladéknak, hanem értékes tápanyagnak számít a következő évben. És hát a városban is egyfajta hasonló rendszert kéne kialakítani, egy természetet utánzó rendszert. Most úgy hívják ezeket, hogy természet alapú megoldások, és vannak ilyen jó gyakorlatok, tehát például a fák körül nagyobb területet kell hagyni, nem csak pont azt a kicsi részt, ahol kinőhet a fa, mert így a gyökerei is nem kapnak megfelelő mennyiségű vizet, és hát az egész rendszert úgy kell kialakítani, hogy minél kevesebb emberi beavatkozással működjön, és hát az emberi beavatkozás a városi környezetben az szükséges, tehát itt nincs mit csinálni, itten kell be kell avatkozni, és ezt meg kell érteni, hogy a fák elrendezése, a növényzet elrendezése a városban, akár parkokról beszélünk, akár értékes fákról, mert ilyenek is vannak, amire nagyon kéne vigyázzunk, régi, több száz éves fák is vannak még a városokra, ezek külön védettséget kellene élvezzenek, vagy az utcamenti fasorok, ezek mind különféle módon kezelhetőek, és hát itt érdemes a lakosságot is bevonni. Vannak olyan jó példák, hogy a nagy fák körül, vagy akár a kisebb fák körül is egy nagyobb területet hagynak meg, ahova a helyi lakosok ültethetnek virágot, vagy amit ők szeretnének, úgy kezelhetik, és ez egy nagyon érdekes, változatos városképet eredményez.
Hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, tisztelt, üdvözlöm a meghívott urat és a szerkesztőt is. Csaba vagyok Udvarhelyről. Három dologgal szólnék hozzá röviden. Az első, ahol kicsit vitába szállnék, hogy az emberek termelik a szemetet. Hát inkább a cégek termelik a szemetet, azok a cégek, akik úgy becsomagolnak mindent 66 féle csomagolóanyagba, hogy az ember, amikor kibontja, hazaviszi, és kibontja, akkor egy egész zsák szemét képződik. Tehát ezekre kellene odafigyelni, hogy optimálisan csomagolni. A második dolog, hogy olyan készüléket terveznek, amelyikben már a tervezett elavulás bele van tervezve. Tehát amikor az ember megvesz például egy hűtőt, abban mi hűtőtechnika területén dolgozunk, és látom azt, hogy szándékosan így van tervezve, hogy 3 év után legyen belőle szemét. Tehát nem az a szerencsétlen felhasználó a hibás, amikor 3 év múlva muszáj kidobjon egy ilyen hosszabb használatú készüléket. Tehát erre kellene törvényt alkotni, hogy ezeket a szándékos elromlási faktorokat felügyelni és ne engedni, mert úgyis elromlik. Tehát kötelező módon tartsa ki azt a 8 évet, amennyire ki van adva. A második téma az volna, hogy
az iskolások,
amikor kivisszük szemetet szedni őket. Szerintem ez egy nagyon rossz kommunikáció, mert azt üzenjük a felnövekvő generációnak, hogy a szemetelők, azok az emberek, akik nem tisztelik a környezetet, azok nyugodtan szemetelhetnek, mert majd úgy is jönnek az iskolások, és majd összeszedhetik el. Én kivinném az összes olyan ingyen élőt, és szemetelőt, és akár börtönbe levőket szemetet szedni, és nem az iskolásokkal szedetném össze, hanem azokkal is olyan büntetéseket szabnunk, ha valakit elkapunk a természetben szemetelni, és ráadásul kivonnám a forgalomban, egy hónapig szeretném velük a szemetet, csak azért, hogy tanulja meg, hogy az idejéből vetszük el azt, hogy össze kell tegye a szemetet. Teljesítmény után minősíteném. A harmadik, meg nagyon röviden, a széndioxid adok veszek, ezek a kvóták. A széndioxid, azt legyünk már tudatában, hogy nem környezetkárosító, ez egy természetes anyag. A vízgőznek és az oxigénnek sokkal nagyobb az elnyelési faktor azokban a sugárzási spektrumokban, amik érkeznek a naptól, vagy visszaverődnek a földből. Köszönöm szépen.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta. Még van itt egy SMS, még több van, de nagyon kevés időnk van már. István írja, emlékeznek a széles szájú teljes üvegekre, kiöblítettük és telire cseréltük, vagy 3 gyereket neveltünk fel úgy, hogy mostuk és kifőztük a pelenkáikat újra és újra. Ma el sem lehet képzelni ezt, inkább halomba dobáljuk a Pampers-t, folytassam, István írja. És akkor itt csak arra van időnk, hogy reagáljon arra, hogy iskolásokkal szedjük össze a szemetet röviden, kérem. A többivel egyetértünk, azt hiszem, hát amit mondott.
A többivel egyetértünk, annyi olyan...
Ezzel is.
Ezzel is egyetértünk, de igen, tehát ezt tényleg úgy van. Csak azért mondtam, hogy ez egy több szereplős játék, mert hogyha valaki megveszi azt a terméket, ami nagyon sok csomagolóanyagban csomagol, az az ő döntése, mert vannak alternatívák is, tehát el lehet menni piacra is, ott is lehet vásárolni, ahol nincs becsomagolva, sőt, most már a farmtól, vagy a termelőtől a vásárlóig mozgalom, ez is elég elterjedt, tehát egy kicsit kényelmetlenebb, ezt több energiát, több időt kell ebbe befektetni, de ez a mi döntésünk, és az iskolákkal kapcsolatban az a helyzet, hogy ebben teljesen egyetértek. Itt a megoldás az, hogy a közösséget kell mozgosítani, tehát hogyha egy falu területén például sok a szemét, akkor a cégek, az iskolások, a különböző kategóriájú felnőttek, azok mindenki vegyen részt, és akkor tulajdonképpen egy közösségi akció.
Jó, van még egy kérdés, amire igen, ön valószínű tudja a választ. Jó napot, azt szeretném kérdezni, hogy mi történt a nagyadorjáni halastóval, mert még újsághirdetés is volt, hogy nagyon sok pénzt fektettek ebbe a projektbe, de csak egy mocsár található ott. Apropó vizes.
Én nem tudom, hogy milyen halastóról. Hát annak idején a Nagyadorjánban, amikor ezt a vizes élőhely rehabilitáció programot megcsináltuk, ott egyáltalán nem sok pénz, tehát sőt, önkéntes munkával történt az egész.
De és az egy halastó volt?
Nem halastó, nem. Egyáltalán nem halastó volt. Annak az a célja, hogy az esővizet visszatartsa, és ilyenként nagyon jól működik. A mellette elhelyezett kútban állandóan van víz, és ott a helyi állattenyésztő az mindig tudja a teheneket vízzel ellátni. Úgyhogy ez egy nagyon jó modellként szerepel, és hát a köréhez...
És pont az a szerepe, hogy egy mocsár legyen.
Tehát a különböző mendemondákat körülötte azt valahol le kell bontani, és nagyon jó, hogy ezt a kérdést feltettem, legalább erre tudtam válaszolni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Azt ír egy hallgató, jó napot, a használt ruhák gondjaival is kellene foglalkozni, illetve Marosvásárhelyen hova lehet textil hulladékot vinni. Hát vannak ezek a negyedévente megszervezett lomtalanítások, adnak része az is, hogy használt ruhákat ki lehet dobni a konténerekbe, és az Marosvásárhelyen valamikor most kell, hogy legyen, hiszen 3 havonta van. Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője, dr. Hajdú Zoltán volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást.